érdemnél és a csípőmnél lévő hajlászög változásoknak az eredménye. Tehát ezeket meg lehet nézni, hogy mennyire jól koordinált az a mozgás. Ez még mindig csak mozgás elemzés, de már ez is nagyon sok, ez mind csak mérnöki módszer volt, a csakit idézőjelbe téve, és ennek egy alkalmazása, hogy egy járás során összehasonlítjuk egy egészséges embernek és egy olyan embernek az adatait, aki egy izom betegségben, a disztóniában szenved. Itt egy lépés során megpróbálom elmagyarázni, hogy mi itt láthatunk. Ez a piros vonal az a tért hajlásszög változása. Itt ez a rész, ez a stance, ugye ez azt jelenti, hogy ez a támaszfázis, amíg ezen a lábon van a testsúly, egy kicsit ránehezedik a testsúly, addig behajlik a térd, utána van egy térnyújtás, és itt amikor fölemeli a lábát, akkor van egy nagy térdhajlítás, és mikor leteszi a földre a lábát, megint egy térnyújtás. Ezt mindenki otthon kipróbálhatja. Itt van, szépen látszik, hogy a csípő milyen szép periódikusan mozog, és ez a fekete vonal pedig a bokamozgás. Ez egy szép egészséges mozgásminta. Egyének között persze vannak különbségek, sőt férfiak és nők között is vannak különbségek, de ez egy egészséges mozgásminta. Itt alul a paciensnek a mozgásmintáján lehet látni, tehát mozgásminta alatt ezt értem, hogy hogy változnak a hajlásszögek, vagy az izomaktivitások, vagy végsősoron az idegi aktivitások egy ilyen mozgási tevékenység során. Ugye lehet látni, hogy az alsó ábrán egyáltalán nem ilyen a jelenséget látok, mint a felsőn, a csípő az teljesen koordinálatlanul mozog, a térd az ugyan látszólag koordináltan mozog, de nincs meg ez a szép hajlítás, nyújtás, ciklikus ismétlődése, hanem csak ráteszi a lábát, és utána fölemelés megpróbálja kinyújtani, tehát nem szép egyenletesen jár. Ez csak egy lépés ciklus volt, és csak egy alkalommal ezzel számszerűsíteni lehet azt, hogy mennyire jól koordinált a mozgás. És bizonyos betegségeknél, idegrendszeri rendeletű betegségeknél, biztos láttak már Parkinson kórosokat, vagy egyéb betegségeknél, ezek a mozgásmintáknak a számszerű kiértékelése nagyon sokat segíthet orvosi diagnózisban is. Itt a karmozgás, amit mutattam, ennél az ábránál a fekete bőrbe jelenti a könyök hajlásszög változását. Itt, amikor behajlítja, ha emlékeznek a videóra, behajlítja a könyökét, utána kinyújtja, hogy elérje a tárgyat, a CD-lemezt azon a kis számítógépes asztalon, utána megint behajlítja a könyökét, és kinyújtja, hogy egy másik helyre tegye azt a CD-t, megint behajlítja a könyökét, és kinyújtja, hogy az eredeti test mellett lógó helyzetbe visszahelyezze. Itt is a piros és a kék vonalak két izomnak az aktivitását jelenti, a biceps és a triceps izomét. És szépen lehet nézni, hogy a mozgás melyik fázisában, melyik izom aktív egy jó mozgás során. Most fogok áttérni a neuromechanikai modellezésre. Tehát ilyen dolgokat tudunk mérni. Ízületi hajlásszögeket, izomaktivitásokat. De mi az, amit nem tudunk mérni? Idegi aktivitásokat sokkal nehezebb mérni. Ugye azt mondtam, hogy az izom attól húzódik össze, hogy elektromos impulzusokat kap az idegrendszertől. Most az a nagy feladat, egy neuromechanikai modellnél, ami tehát neurális, idegi aktivitás, idegi információt mechanikai aktivitássá alakít át, ott az a feladat, hogy próbáljuk leírni matematikailag, hogy a mozgató idegsejtek aktivitása és az ízületi hajlásszög változások között milyen kapcsolat van. Tehát meg szeretnénk állapítani idegsejt halmazok aktivitás mintái függvényében, hogy milyen izomerők jönnek létre, illetve fordítva, ha adott izomerőt akarok létrehozni, milyen hajlásszögvált, milyen idegi aktivitásra van szükség. Itt ez a feladat két irányból címezhető. Tehát az egyik, hogyha adott az izmokat tengerő mozgató idegsejtek aktivitása, például a frekvenciája az elektromos impulzusoknak, ebből ki lehet-e számítani, hogy akkor milyen elfordulás jön létre az izületekben, akár a térdben, akár a könyökben, akár a fejmozgatás során. Az inverse probléma, ennek mindig a direkt problémának mindig van egyértelmű megoldása, tehát mi pontosan ismernénk a rendszer fizikai tulajdonságait, akkor a mozgató idegsejtek aktivitásából ki lehetne számítani, hogy a végtag ízületeiben milyen elfordulás jön létre. Fordítva sokkal nehezebb a feladat, ez amit mutattam, hogyha én a fülemet el akarom érni, nem csak, hogy különféle pályákon mozgathatom a karomat, hanem még inkább különféle idegi aktivitás minták alapján tudom ugyanazt a mozgást előállítani, és kellene egyet találni a végtelen sok lehetséges közül, amit az emberi mozgás során mi minden nap meg tudunk tenni, és egy elég jó megoldást választunk általában. Tehát alapvető probléma, hogy végtelen sok mozgás végrehajtási feladat közül kellene egy jót választani. Itt természetesen nem csak a karról és a lábról van szó, ami mondjuk a kar esetén a váll, könyök, csukló rendszert nézve három ízületű a rendszer, vagy a láb esetén a csípőtérd, boka esetén is három. Itt mondjuk, ha a fej és a nyak csigolyák által meghatározott fej-nyakmozgató rendszert tekintem, az már egy 8 részből álló rendszer. Tehát általában egy N-ízületű rendszerre alkalmazható modellt próbáltunk kialakítani, és ez az, amit a Fulbright ösztöndíjam során is végeztem amerikai kollégákkal együtt. Mielőtt azonban erről beszélnénk, itt mutatok ilyen reprezentációt még, hogy a geometria is nagyon fontos. Ugye a geometriát mindenki tanult, itt csak kétdimenziós geometriát mutatok, de a háromdimenzió még sokkal izgalmasabb lesz. Itt két dimenzióban látható egy térd, itt van a térdízület, és itt látható amit, azok a izmokat, melyeknek az aktivitását az előbb mértük. Ez itt egy térdfeszítő izom, quadricepsnek hívják, csoport, izomcsoport, ez meg egy térdhajlító izomcsoport. Ugye ha ezt az izmot itt összehúzom, akkor ez a hajlásszög itt csökkenni fog, behajlik a láb. Ha ezt húzom össze, akkor ez a térd, ez nyúlni fog, ez a hajlásszög változni fog. Itt látható a sematikus ábrája, itt van a forgási középpont, és akár mesterségesen is csinálhatnánk egy ilyen szerkezetet, de most ezt nem egy forgómotorral akarnám forgatni, mint mondjuk robotoknál általában, hanem ide egy izomszerű szerkezetet építenék, meg ide, ami mondjuk hajlítani tudja, ha összehúzódik ez a flexorizom, akkor ez a hajlásszög csökken, ha összehúzódik ez az extenzorizom, akkor ez a hajlásszög nő, és létrejön egy hajlító vagy feszítő mozgás. Ugyanígy a könyöknél, csak a más izmokról van szó, ugye itt van a bicepszizom, itt a triceps, ennek a sematikus ábrája látható alul, ha a bicepszet rövidítem, akkor hajlik a könyök, ha a tricepszet, akkor nyúlik. Persze ahhoz, hogy rövidítsek egy izmot, ahhoz kell az aktivitását elérni ennek az izomnak, és ezt tudom idegi impulzusok sorozatával elérni. De ez is végtelen sokféleképpen végrehajtható. Most nézzünk egy olyan megoldást, amikor egy hajlító és egy feszítő izom van, és tegyük fel, hogy a geometriáját elég jól ismerem ennek a szerkezetnek. Ebben az esetben például az egyik módszer az, de ez csak egy próbálgatásos módszer, hogy csinálok egy számítógépes szimulációt, ahol beviszem ezt a szerkezetet a számítógépbe, és azt mondom neki, hogy mondjuk a hajlító izmot elkezdem ingerelni úgy, hogy 20 impulzust adok neki másodpercenként, 20 elektromos ingert, ez elektromos impulzust, ez azt jelenti, hogy a 20 Hz, az azt jelenti, hogy másodpercenként 20 impulzust kap ez az izom, és mondjuk 12-t a feszítő izom, akkor mi fog történni? Akkor valamit, valószínűleg ezt fog csinálni ez a szerkezet, és akkor behajlik. Most ezek után én viszont azt mondom, hogy ugyanezt a szerkezetet én most nem hajlítani szeretném, hanem nyújtani. Hát akkor vajon mit kellene csinálnom, ha én nyújtanám akarnám? Hogy kellene változtatnom az ingerlését ennek a hajlító-feszítő izompárnak? Melyiket kellene növelni vagy csökkenteni? Kérem? Hát ha feszítőt növelném, ugye akkor valószínűleg ez feszülne. Nézzük meg, ha most 20 Hz-re emelem az ingerlését a feszítő izomnak is, akkor mit fog csinálni ez a szerkezet, akkor kinyúlik. Ez egy úgynevezett MATLAB magas szintű programozási nyelven készült szimuláció, ami nagyon egyszerű egy ízületre, de több ízületű rendszerre is előre le lehet játszani, hogy bizonyos ingerléseknek mi lesz az eredménye. Persze, mint mondtam, visszafele nehezebb a feladat, ha tudom, hogy milyen hajlítást akarok, abból nem próbálgatásos módszerrel, hanem számítással visszaszámolni, hogy milyen ingerlés kell. Ezt nevezik ugye inverse feladatnak, ez az inverse probléma megoldása. Én nem sok matematikáról meg fizikáról beszélek itt, hiszen ez egy rövid előadás, én csak rá akarok mutatni arra, hogy mi minden érhető el ezekkel a módszerekkel. De azt mindenki tanulta, hogy ha tudjuk az ízületi elfordulást, hogy az időben hogy változik, az ízületi elfordulás időbeli első deriváltja az a szög sebesség lesz, az időbeli második deriváltja pedig a szög gyorsulás lesz. Ez bétával jelölik fizikában, ha jól tudom, középiskolában is, tehát az idő szerinti második deriváltja a szög változása, a hajlásszög változása egy ízületben. Fizikából azt is tanulták, hogy az erő az úgy is kiszámítható, ezt nem közvetlenül így tanulták, arról van, hogy a szög gyorsulás szorozva a tehetetlenségi nyomatékkal az a forgató nyomaték. És ha a forgató nyomatékot, amit egy izom létrehoz, elosztjuk az erőkarral, akkor megkapjuk magát az izomerőt. Tehát mi mérni tudjuk például, vagy tudjuk, hogy milyen hajlásszögváltozást, milyen sebességgel és milyen gyorsulással akarunk elérni, akkor ez alapjából egy egyszerű fizikai, a newtoni mechanikai egyszerű törvényei szerint kiszámítható, hogy ehhez mekkora izomerőre van szükség. Akkor már csak az a kérdés, hogy ezt az izomerőt milyen frekvenciájú ingerléssel tudjuk elérni. És ehhez például egy olyan karakterisztikát, egy olyan függvénykapcsolatot vehetünk figyelembe, ami kísérletileg azt mutatja, hogy ha növeljük az ingerlési frekvenciát, akkor mennyire nő az az erő, amit az izom kifejt. És itt a frekvencia függvényében először lassan, aztán szép gyorsan nő, de egy bizonyos frekvencia határ után már hiába növelem az ingerlést, már nagyobb erőkifejtésre nem képes az izom. Ha itt egy relatíve, egy maximális izomerőhöz képesti függvényről van szó, ha tudom, hogy mekkora erőt akarok létrehozni, akkor ezen függvény inverz függvényeivel ki tudom számítani, hogy ahhoz milyen frekvenciájú ingerlésre van szükség. És ezeknek a dolgoknak az alkalmazásáról fogok most beszélni, de először mutatok egy ilyen háromdimenziós gravitációt, ez a kerék szimulációt, ez a kerékpárra hozó mozgásnak az inverz kinematikai feladata által megoldott változata, akkor kiszámítottuk, hogy kell a tért hajlító feszítőket ingerelni, és végső soron rövidíteni, vagy nyújtani, és ennek következtében itt van a csípő, itt a térd, itt a boka, és hogy néz ki ez a mozgás, egyelőre szimulálva. Itt ugyanaz látható a felső ábrán, itt pedig a két izomnak a hossz változása, ez a hajlító és az a feszítő izom ellentétes fázisban mozog, ellentétes fázisban változik a hossza ezeknek az izmoknak. Miért jó ez az egész? Azon kívül, amit mondtam, hogy orvosi diagnosztikára is használható. Ezzel kapcsolatban itt megint utalok azokra a magyar kutatósokra, amik ezen a területen történtek. Ugye a Szent Ágotai professzort már mondtam, és egy nagyon szép könyvük jelent meg, Árvi Verdi Szent Ágotai, tehát amerikai társszerzővel is ezekről az idegi modellekről. Én nekem szerencsém volt Pelioni Andrással is dolgozni, szintén a New York University-n, aki egy úgynevezett tenzorhálózat elméletet dolgozott ki, aminek a részleteiben most nem megyek bele, hiszen ez magasabb fizikai és matematikai módszereket használ. Viszont az izom modellekről feltétlenül Szent Györgyi professzorúnak megemlítem már 1958-ban a Muscle Research című címét, ami a Science hívő világhírű folyóiratban jelent meg. És itt Pécsen feltétlenül ismét kiemelem Szent Ágota János, Fischer Kálmán, Grastyán Endrét és Karmos Györgyöt, akik igen, nem a mozgással, de elektromos aktivitások mérésével, idegi elektromos aktivitások mérésével foglalkoztak. Mindezeken az ismereteken alapulva ma már nagyon sok tudásunk van ahhoz, hogy nemzetközi együttműködésben egy ilyen neuromechanikai modellt kialakítsunk, aminek a legalapvetőbb dolgairól próbáltam beszélni az elmúlt percekben. Ennek egy alkalmazása volt egy űrkutatási projekt, amikor ez a kis patkány, ez az új külöszülött patkány, és nem csak egy, hanem 40 ilyen patkány, fel lett küldve, felküldték őket a világűrbe egy űrsiklóval, és föntöltöttek 2 hetet, mégpedig életüknek azt a 2 hetét, amiben meg kell tanulniuk járni, vagy mozogni pontosabban, ugye ott nem tudnak járni, mert nincs gravitáció. Azt tudjuk, és azt eddig is tudták, hogy a másképp fejlődik a gravitáció hiányában az izomzat meg a csontozat. Tehát másképp mozognak esetleg, másképp fognak mozogni ezek a patkányok, amikor visszajönnek a Földbe. De a nagy kérdés nem csak ez, mert ezt meg lehet mérni azzal a módszerrel, amit említettem, hogy márkereket teszünk ide a test különböző pontjaira, például a csípő, tér, boka, tehát ez a hátsó végtagja a patkánynak, és meg lehet nézni, hogy mondjuk egy úszás során, mikor visszajöttek az űrből, akkor hogy fognak úszni azok a patkányok, akik itt tanultak járni, vagy mozogni, és azok, akik a világűrben. De ismétlem, a nagy kérdés nem csak ez, hogy mennyire változik a mozgás minta, hanem mennyire változik az idegi szabályozás. Vajon másképp fejlődik-e gravitáció hiányában az idegi szabályozás a mozgás tanulás során, mint a gravitációs környezetben itt a Földön? Ugye emberrel ilyen kísérletet nem lehet csinálni, de patkánnyal lehetett, és mérni viszont nem tudtuk a idegi aktivitást, és a patkányok egy része az utána sajnos el is pusztult, de nem azért, mert baj érte őket a világűrben, hanem hát ez egy bizonyos idő után, ez előfordul ugye még az állatoknál is. Tehát a végtag jellemző pontjainak helyén kívül, hogy azok hogy változnak, az idegi aktivitásokat is ki akartuk számítani.